Nagyon rossz, nagyon rossz. Nem nálam van a
rögzítés, hanem nálam. Lehet, hogy nálam nagyon jól szól.
Ja, lehet, hogy nálam nagyon rossz szól.
Mindegy, elindítottuk a felvételt, az a biztos.
Szuper.
Hogy állsz te azzal, hogy rögzíteni tudj? Tettél lépéseket?
Van nálam egy pohár víz, mikrofon az asztalon, mit
meg... Most erre vonatkozott a kérdésen, hogy a szoftvert letöltötted, vagy nem?
Ja, nem még mindig nem. Na, mondanám, hogy nem volt időm, csak egy két hónap távlatából elég szar kifogásnak tűnik.
Nem baj, elfogadjuk, amíg nincsen jobb.
Gyenge lábakon áll. Én AirPlay módra rakom a telefonomat, ez egy... elővigyázatosság.
Reggel, amikor elindultam hóesésben biciklivel dolgozni, akkor éreztem, hogy kellett volna még egy pulóver. Most meg fáj a torkom, és nem tudom, hogy van ilyen közvetlen gyors összefüggés, ha reggel nem öltöztem fel rendesen. Most biztos azért fáj, vagy hát, ez csak a véletlen.
Ha most nem Londonban élni, mondanám, hogy kap egy negró cukorkát, de hát ez most kivitelezhetetlen.
Nincs negró.
Ezt mondom.
Importálni kéne.
Hatalmas bizniszt látok benne.
Pedig jó is a negró cukorka.
Az előző heti podcastben próbáltuk ki az új mikrofonomat, és nagy lelkesedésemben, hogy a vízhangot csökkentsem, magam mögé raktam egy két fotóállványból, egy háttértartóból, és sok-sok száradó ruhából, meg lepedőből álló ilyen vízhang csökkentő
cucca. Tehát háttértartón szállítod a ruháidat?
Aha, evidens.
Érthető mondjuk.
Ugye? És... nem csak azon szállítom, de az igéket azon is tartom konkrétan, a felesleges háttértartomon.
Ma is nagyon hangos vagy. Félek, hogy hangosabb leszel megint, mint én. Ami nem lenne baj, mert élvezhető a dolog, csak hogyha egyszerre beszélünk, akkor így te érvényesülsz jobban, amit kezd frusztrálni.
Most nézem, hogy egész végig fordítva volt a mikrofon.
Fejjel lefelé, vagy a jobb volt
hát igen,
a bal?
Igen. Nem, hogy ez egy olyan stúdió mikrofon, amit így be kéne lógatni az ember elé. Aha. Egy térmikrofon, és mivel nekem még nincs hozzá állványom, mert a legjobban megfelelő állványt szerettem volna kiválasztani, nem pedig azt, ami éppen van a raktáron.
Egy boomos softbox tartóra nem tudod föltenni?
Az a röhelyben, hogy én is azt gondoltam, hogy jól rárakom egy boom állványra, de csak duct tape-el tudnám, és azt meg így nem szeretném, mert az drága volt a mikrofon. És azt akartam mesélni, hogy múlt héten jól tele, vagy körbe barkácsoltam magam száradó ruhákkal, hogy ne vízhangozom annyira a szoba, és pár nappal később az egyik végébe belerúgtam, véletlenül.
Minek a végében?
A szárítóba. Aha, hát nem is az, hogy beleakadt a lábam konkrétan, és elrántottam. Nem dőlt volna el annyira, de aztán nem sikerült elkapnom.
Még
és inkább
kaptam.
Utána kaptam, ezért sokat rontottam a helyzeten, és eldőlt. És
nem csak egy, a száradó ruhák lettek.
Nem, egy centivel az iPad-em mellé, amit az a röhely benne, hogy azzal a mozdulattal hoztam be a szobába, tehát nem is volt a szobában az iPad, egy centivel mellé esett, és mondom, nem találta el, és abban a pillanatban elkezdett lecsúszni a székről az iPad, puff a földre.
És meglőtt a széket, amin az iPad volt.
Igen. És hát el kell, hogy mondjam nektek, hogy az iPad mini az nem bírja jól a 40 centis parkettára való esést.
Ez egy 40 centi magasról.
Aha, hát hogy milyen magas egy cég? Lehet, hogy 50 centi is volt, de...
40 centi szokott.
40-50 centi.
45.
És hát nem bírta. És bepókálósodott az LCD. Nem az LCD, hanem az üveg. Előtte az üveg.
Bepókálósodott, ez nagyon jó. Egyszer hallottam, hogy valaki azt mondja a telefonjára, hogy ez ilyen Spider-Man Edition. Azért van végigrepedve az iPhone-ja.
Jó. Nekem a 3G volt végigrepedve. Rendszerint a jobb első zsebembe tartom a telefont, balban meg a kulcsokat. És fotózás közben valamit nyomkodtam a telefonommal, és volt egy jó pillanat, és sokkal könnyebb a telefont farzsebre vágni, mint egy gyorsabb mozdulat. Gyorsan farzsebre vágtam, fotóztam, és elfejtettem, hogy a farzsebemben van, és volt megint egy...
Leültél.
És nem is leültem, lehuppantam. És a hátamon volt a fotós táska, meg az én 75 kilóm, vagy mennyi, és lehuppantam a földre, és hát a szegény 3G-es, ez nem bírta, és nem
tört. 3G-m az úgy tört, hogy lehintettem simán, nem kellett ráüljek.
Aha. Hát ez megfeszült, és a berepedezett, és mindenki azt kérdezte tőlem, hogy ez képernyővédő-e. És mondom, tapints már meg ember. Nem, ez össze van törve.
Belőle kicsi darabokat.
Ja.
Na igen.
De egyébként azóta nem volt olyan jó telefonom, mint a 3G-es. Én a 4G-est nem szeretem annyira. Nekem se, tudom, hogy te imádod, de nekem se kézre nem áll.
Én szeretem a dizájnját, a letisztult szögletességet. Én egyébként fordítva tartom, bal zsebben a telefon, jobb zsebben a kulcs, far zsebben a pénztárca.
A far zsebben a pénztárca nekem is. Pénz nélkül, mert a pénzt...
Több embert ismerek, aki far zsebben hordja a telefont, és minden leülésnél tudja, hogy ki kell venni. Úgyhogy vannak különböző iskolák. Talán a legjobb az a nyakbaakasztós megoldás.
Igen, csak az a legbuzibb egyszerre.
Az volt talán a legszebb. Meg a műbőr övcsípeszes.
Egyébként tartó, az, is. Az a durva a nyakbaakasztós, egyébként ez nagyon praktikus. Én amikor még ilyen kezdeti autóvezető voltam, meg ilyen első munkahelyek egyike, én sokat telefonálós, ilyen kocsikázós meló volt, én tartottam a nyakamba a telefont, és baromi kényelmes, hogy nem kell mindig keresni a kocsiban, nem csúszkál jobbra-balra a műszerfalon, nyilván ez egy autós tartóval ki lehet küszöbölni, de hogyha nem, akkor...
Bele kell tenni,
meg az, hogy kiszállsz, beszállsz, arra is nagyon praktikus a nyak, csak hát tényleg hülyén néz ki, meg... Nem hülyén néz ki ennyi.
Nem baj, a Bluetooth-os headset is hülyén néz ki, úgyhogy...
Az nagyon hülyén néz ki, és akinek benn van folyamatosan, és rendszeresen fotózom rendezvényeken, elő-elő fordult még ilyen iskolai rendezvényeken is régebben, és akkor jönnek az apukák, és a fülükben ott van a Bluetooth, és a fiával beszélget az iskolában, és nem veszi ki, tehát ez olyan neveletlenség. Ne legyen már, de bárkivel beszélgetsz, ne legyen már a füledbe egy Bluetooth kihangosító. Az olyan, mint a Walkmanemnek a fülhallgatója a fülemben. És persze mondja, nem hallgatok zenét, nem probléma. Csak hát a másik felé tiszteletlenség.
Na igen, hát ez olyan, mint napszemekbe beszélgetni, hogy valakinek tök normális. Valaki még elvárja, hogy ha nem látszik a szemed, akkor told már fel a homlokodra.
Ja. Hát én például igen, egyetértek. Meg az, hogy köszönsz valakinek, akkor álljál föl. Meg, szóval vannak ilyen alap dolgok valóban.
Na jó. Hol hagytuk abba a múltkor, Peti? Az aktfotózásról akartál beszélni. Előre vegyük az érdekes témát?
Ne, hagyjuk a végére szerintem.
Vegyük előre.
Mit meséljek?
Így is meghallgat mindenki.
Meghallgat mindenki, hogy eszembe, tudod-e, hogy most, hát tudod, mert mondtam délután, de hogy én érdekességképpen mondom, hogy tudod-e, hogy tudjuk-e most már mérni a hallgatottság számát, vagy a hallgatók számát.
Annyira tudjuk mérni, hogy én nem hiszem el a számokat, úgyhogy is köszönjük mindenkinek, aki klikkol és hallgat.
De igen, mert hogy rosszul interpretáltam felére a számokat először, azért nem hiszed el. Mert én először 700 letöltést mondtam neked, ami valós is volt. Tehát a 14. adás napján az egész oldalra 700 letöltés érkezett, de ez minden egyes play gombra való klikkelést jelent. Tehát, hogyha valaki belehallgatott 3 percet a 14-be, 1 percet a 13-ba, 2 percet a 11-be, az már 3 letöltés, és egyiket sem hallgattam, és nem a hallgatónk. Miközben meg egy adás végighallgatása ugyanúgy egy klik.
És hány külön embertől érkeztek az oldal?
100. Aznap kereken 100, nem, aznap 70 embertől, kereken 70 embertől, másnap délig 100-ra ment föl.
Aha. Azt tudjuk, hogy ebből hány hallgatta meg a 14. adást, vagy csak az oldalt nézte meg?
A play click az számít.
Aha, tehát nem tudjuk, hogy végighallgatta-e.
Nem tudjuk, hogy
végighallgatta. Úgy kell megcsinálni, ne lehessen kikapcsolni. Tehát ha egyszer rányomsz a play gombra,
és ne lehessen bezárni az oldalt se.
Be. Igen, ne
sőt, amikor nyomsz a gépen egy shutdown-t, akkor kérje, hogy sajnos nem lehet, mert egy program még fut. Ki kell tépned a falból a számítógépen mindenképpen. Ha a laptopod van, akkor megszívtad.
Az akkumulátort tudod kivenni, ha nem olyan új típusú, amivel nem tudod kivenni.
Hát igen, csak csillagcsavarhúzót kell kéznél tartani.
Vagy torxot.
Igen, torxot.
Kapta egy nagyon szép torx csavarúzó készletet a mennyasszonyomtól, ami borzasztó kedves ajándék, mert rendkívül férfias. És egyszer lett volna rá szükségem, amikor merevlemezt cseréltem a laptopban, és volt rá 6 különböző méret, de olyan pici nem volt, mint ami kellett volna, úgyhogy kénytelen voltam egy sima csillagcsavarhúzóval addig barmolni, míg szét nem jött.
Sikerült megcsináltad, gondolom.
Persze. Sikerült megcsinálni. Na, de hogyha van 70...
Most már 120 egyébként, 100, azt akartam. Igen.
Az szerintem baromi jó, nekem voltak olyan prekoncepcióim, hogy egy 10-20 elvakult, elvetemült ember hallgat minket. Ezúttal köszönjük a heti meteorosoknak, hogy egyrészt inspiráltak minket, másrészt amikor mi elkezdtük, kb. Akkor kiszálltak és hagytak terepet. Tehát, aki nagyon akarna podcastet fogyasztani, annak egy megüresedett térbe betoppanunk mi, és itt vagyunk.
Így van.
Úgyhogy már csak a totálkárosokat kell legyőzni. Már abból indulok, hogy én mit hallgatok, lehet, hogy mások más
egészen hallgatnak. Egészen mást, igen. Egyébként...
iTunes, magyar iTunes-ban hogy állunk? nézted-e?
Az nagyon nehéz megmondani, ilyen ötödikek és ötvenedikek között ugrálunk, nyilván
olyan,
más...
Olyan, jön az új release, gondolom.
Hát az új, igen, meg nyilván nem egyszer jövünk ki, tehát hogyha pont egy másik 8-10-20 podcast már 7 napos, miért pont aznap első naposak vagyunk, akkor első, második, harmadik, nem, elsők sose voltunk még, de ilyen, azt hiszem ötödik volt a legjobb helyünk, és ilyen 50 a legrosszabb, de jellemzően azt néztem, hogy 18-19-20 körül szoktunk állni. Nem tudom most, hogy ezt nem néztem meg egy jó ideje.
Bizakodva nézünk a szép jövőbe.
Nem néztem meg egy jó ideje, mert csináltam egy Facebookos akciót az 5555. like ünnepére. Egyébként pont...
Ezt úgy találhattad ki?
Ez úgy, minden, egyébként minden ezredik like kapott valami kedvezményt. Tehát amikor láttam, hogy az ezredik... Direkt, azt tudod, hogy nem csak Facebook... Ugye csak mindjárt egyébként össze is függ ez az aktfotózásos téma a Facebook hirdetéssel.
Vezess, tehát ügyesen, mert mindenki arra kíváncsi.
Igen, ügyesen. Na szóval legjobbkor vágtál közbe. Én nem csinálok a Facebook oldalon a játékokat, talán feltűnt már neked is. Tehát nincs olyan, hogy oszd meg ezt a képet, és a legtöbb megosztó kap egy teásbögrét Peti felirattal, vagy nem tudom, ingyen fotózást, vagy ilyesmit.
Vagy megkap téged egy napra.
Az meg pláne nem. Tehát... ilyesmit egyáltalán nem csináltam, az összes lájkolom, ami jött, ami nagyon sok jött a Makány Mártától, még annó, 2 éve fotóztam neki, meg nyilván nagyon sok az olyan megosztás, amikor valaki lájkolja egy fotómat, és ez megjelenik másnak az oldalán. Külön köszönöm mindazoknak, akik nem csak lájkolnak, hanem megosztanak, tehát egy share-t is nyomnak egyik másik fotómra, az nagyon sokat számít nekem publicitásban. És fizetett hirdetések is vannak, tehát futnak fizetett hirdetések, jellemzően egyébként esküvői fotózásra, és a Valentin napos fotózásra. És érdekes, hogy ja, és azt akartam mondani, hogy minden ilyen kerek szám, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, és az 5000-et kihagytam, és helyette volt az 5555-dik, volt valami olyan kedvezmény, hogy nem előre meghirdettem, hogy az 1000-dik lájkoló, vagy az ezt nyeri, azt nyeri, hanem az, vagy aznap volt egy általános érvényes kedvezmény, az 1000-dik like napja 10%, a 2000-dik 20%-os kedvezmény. Aha. Ha aznap megrendeltél, akkor ennyivel olcsóbban jutottál hozzá a szolgáltatáshoz. És az 5555-dik like-nál azt találtam ki, hogy itt van, is közeledik a Valentin nap, a szezonja van az ilyen budoár, vagy akt, vagy erotikus. Erotikus talán erős kifejezés, de szexi fotó.
Pont az a különbség, az akt és a, uh-huh, a nem tudom, a mesztelen test fotózás között, hogy az akt az nem kell, hogy erotikus legyen, vagy erotikus legyen.
Hát itt azért a Valentin napi fotósorozatoknál van egy kicsi átmosás, úgy érzem. Tehát nem nyers aktfotókról beszélünk. Persze mindig ügyfél válogat, tehát az ügyfél dönti el, mit szeretne. A legutóbbi ügyfelem például nagyon, nagyon határozott vonalakat szabott a fotózásnak, és nagyon konkrétan megmondta, mit szeretne, és egyébként nagyon érdekes volt úgy dolgozni, hogy komplett koncepciókkal érkezett. Aha. Tehát ő hozott ruhákat, és hozott magával még fotókat is, hogy nagyjából ezt a hangulatot szeretné viszontlátni ezzel a ruhával. És ez sok fotós nem szereti egyébként, én nagyon nagy kihívásnak vettem, és baromira
élvezem. Szereted jobban, vagy azt, amikor szabad kezet kapsz?
Nem, hát mindenki a szabad kezet szereti jobban. Különösen volt olyan esküvői fotózásom, amikor kaptam egy A4-es lapot, ami végig le volt írva, meg is tartottam egyébként, mert ez egy... itt van a fiók.
Érdekes, hűséges
például. Nagyon mindjárt megkeresem, itt van. Na. Egy esküvői fotózáson kaptam a kezembe, ráadásul úgy, hogy már úton voltunk a helyszínre, amiben 1, 2, 3, 4, 5, 6, így 15-20 pontban össze van írva, hogy milyen fotókat szeretne a pár, tehát egymástól távolállós, egymástól különállós, kihalt aszfalton állós, kinyújtott kézen fogós, kocsiba beszállós, kocsiba belülről, kívülről befele fotózós.
Egyébként nem, most ne olvasom mind a 20-at.
Nem fogom,
fárjál. Mennyire kiakasztott téged ez akkor. De szerintem, hogyha valaki nem dolgozott még fotóssal, és nem tudja, hogy mit várhat el, akkor lehet az egyik véglet az, hogy ötlete sincsen, és hát majd a fotós tudja. És ezt el tudom én képzelni teljesen másik végletnek, hogy leírom, hogy én álljak elől, a párom hátul, ő legyen már homályos, és minden legyen színes, kivéve a rózsát, vagy fordítva. Tehát, hogy ilyen részletesen, szájbarágósan megmondom, mint hogy egy DJ-nél se tudod, hogy most kell neki adni egy tracklistet, vagy azt kell mondani, hogy mulatósat ne, a többit megtaláld ki.
De ha a tracklistet adsz a DJ-nek, akkor azt a tracklistet összeállítottad egyszer, akkor rakd be az iTunes-ba, csinálj belőle egy playlistet, és le lehet játszani.
Ja, tehát ahhoz nem kell DJ-re.
Akkor már nem kell DJ, szerintem, hogyha egy tracklistet adsz, és egy konkrét határozott, itt van 1200 szám, ez hangozzon el az esküvőn. Persze az átkeveréseket meg lehet, lehet azt mondani, hogy az átkeverés miatt szükség van rá, de szerintem most már megcsinálják a programok is az átkeverést, hogyha ha nagyon szőrszál hasogató akarsz lenni, és ha annyira igénytelen vagy, hogy egy tracklist alapján csinálod meg az esküvői zenét, akkor szerintem az is simán belefér, hogy egy program keverje le az egyiket, és akkor program keverje fel a másikat. És akkor itt átcsapnék a fotózásra. Az nem fotós feladat, hogyha... Ez se igaz, amit mondok, mert nyilván például divatházak, divatfotózások, ott nagyon konkrét feladat van sok esetben, hogy mit kell csinálni, van egy stylist, van egy divatkoncepció, ami alapján dolgozni kell, de a szabadkéz, egy bizonyos mértékű szabadkéz az mindig megvan a fotósnál jó esetben.
Na igen.
És az a rossz benne, egyébként ebben az esetben az volt a nagyon nehéz, hogy az utolsó pillanatban kaptam meg, tehát nem volt időm arra, hogy erre reflektáljak. Ha egy nappal korábban átküldik e-mailben, akkor fel tudom, írok nekik egy e-mailt, sziasztok, tudnánk beszélni telefonon még a fotózás előtt, és akkor elmondanám nekik, hogy ez miért rossz, illetve megköszönöm, hogy nyilván adnak valamilyen segédletet, mert minden pártól örülök, ha segédletet kapok. Most volt, aki elmesélt, hogy imádja a kamionokat, és imádja Pécset. És akkor megbeszéltük.
És lementetek Pécsre kamionfotózni.
Nagyon vicces vagy. Nem, hát megbeszéltük, hogy egyes fotózást az kamion, egy kamion, kamionnal fő, ők szereznek kamiont. Aha. Az kamionnal, a srácnak jogsia is van hozzá. Kamionnal fogjuk csinálni. A kreatív fotózást pedig, hát ők Pécsen éltek korábban, és nagyon szeretnének Pécsen fotózkodni, úgyhogy az esküvőtől különálló napon lesz a kreatív fotózás. Szerdai napon, hétköznap lemegyünk Pécsre, ott délután fotózkodunk, utána feljövünk a Balcsira, Balaton világosan van egy fensík, ahol naplementés képeket szeretnének készíteni, aha, és talán még éjszaka, amennyire energiánk lesz, még a budapesti éjszakában egy pár ilyen Váci utcás éjszakai romantikus fotót képzeltünk el. És itt az úgy kell...
Amit most mondasz, az olyan, mintha ez... Tehát ez, ha jól értem, akkor ez a mértékű kötöttség, ez még tetszik neked. Tehát persze. Ki van így, vagy azért meg közös gondolkodás együtt, eredménye, vagy
hát
azért
ezt
nem annyira
össze.
Szabott.
Aha. Persze, ezt együtt raktuk össze. Van olyan, hogy valaki külön napos napra tervezett kreatív fotózást kér, de azt mondja, hogy nem kell messzire menni, mert Szentendrén képzelte el. Uh-huh. És akkor én azt mondom, hogy ha már Szentendre, akkor menjünk ki a szomszédos kis erdőbe, tehát legyen egy kicsit változatosabb a táj, vagy menjünk föl Dobogókő felé, ott nagyon szép helyek vannak. Ha nem akartok messzebbre menni, akkor menjünk, akkor még ennyit esetleg tegyünk hozzá.
De rég voltam a Szurdokvölgybe, erről jut eszembe.
Voltunk sziklát mászni.
Igen.
Aha.
Meg voltunk hát egy biciklizni.
Még 18. Éve. Igen. 12 éve körülbelül.
Nagyjából.
Konkrétan, de durva ezt kimondani. Hát amiben nagyon rossz az a kötöttség, amikor mondjuk a poszt is meghatározza. Ez azért rossz, mert az én dolgom az, hogy tudjam nagyjából, hogy mi áll jól neked. És egyáltalán nem biztos, hogy egy adott póz az jól áll neked. Nem biztos, hogy egy adott helyszínhez egy adott póz megfelelő. Például van ezen a lapon egy olyan rész, ahol az van írva, hogy lépcsőn ülős, bárhol ülős. Ami azért rossz, mert például ültünk padon, uh-huh. És a háttérben meg egy csomó magas feszültségű vezeték volt egy templom előtt. És én arra a padra biztos nem ültettem volna le magamtól a párt, ők viszont szerettek volna leülni.
Igen, mert és nem áll úgy össze, hogy lentről fotózva lesz jobb a kép, viszont akkor benne lesz a felső vezeték a háttérben mindenképpen. Igen. Ha lefotózod őket föntről felső vezeték nélkül, akkor meg a perspektívájuk nagyon rossz.
Hát igen, meg az, hogy például hogyha föl volt írva az is, hogy ilyen a fotós az ilyen elbújva fotózós, biztos te ismered azokat a fotóimat, amikor valaki kérdezte is Facebookon, hogy fotózom ennyire alulról a fűből, mi van, kis gödröt ások-e a fényképezőnek, és ha nem is ások gödröt, de nyilván megkeresem a földön azt a kis mérést, ahol be tudom úgy rakni a fényképezőt, hogy tényleg a talaj szintjében legyen az optika.
Szoktam fejjel lefelé fotózni?
Hogyne, azért, persze.
Hogy lejjebb legyen az optika.
Persze.
Nem hiányzik egy szögkereső ilyenkor? Vagy
de hiányzik a szögkereső, akartam is már venni, múltkor voltam a Tripontban, de nem győzött meg a dolog. Tehát én olyan szökkeresőt szeretnék, amit föl lehet hajtani, és nem csak bele kukkerolva lehet nézni.
Hanem messzebbről is, mint egy kicsit középformátumot.
Igen, hát nyilván nem, inkább mint a videókameráknak a live view-ja, ha emlékszel rá. Szóval föl lehetett hajtani, és akkor ott volt egy kis tükrözött kis kép. Na, valami olyasmit képzelek el, de olyat még nem láttam. Sőt, hát azt hiszem,
hogy Nikon... Csak a sima tükröt kéne oda tenni.
Ez nem lesz jó, nagyítás kell.
Az LCD-hez egy kis tükröt, és akkor live view-ba fotózol.
Hát ott az élességállítással lesznek akkor gondok. Persze szoktam live view-val fotózni, előfordul. Ez azt jelenti, amikor nem a keresőben néz bele az ember, hanem a hátsó LCD-n nézi a komponájának a képet, akkor a fejem fölé...
Ha egy kis kompakt fényképezőgép lenne.
Jaja. Vagy én akkor fejem fölé tartom a gépet, az például ilyen szituáció, vagy van olyan, hogy egy szakadék fölül kell úgy fotózni, hogy még egy kicsit kiebb kéne állnom, de hát akkor már leesek, és akkor kitartom a fényképezőgépet, vagy egy kerítésre fölállok, egyik kézzel kapaszkodom, másikkal még kitartom a gépet, és akkor megint csak nem tudok már belenézni, és akkor a live view arra nagyon jó. Aha. De alapvetően azért szeretek belenézni a gépbe. Na minden Nikonnak van egyébként ilyen szögkeresője, de drágábban adja, mint amennyit én szánnék rá. A régebbi típus, amelyik még nem fölhajtható, az pedig megvehető ilyen 15-19 ezer forintért, tripontban is annyira láttam, de az meg nem győzött meg a felhajtatóság hiánya miatt, tehát abban meg az nem tetszett nekem.
Na, nekem volt szögkeresőm, kb. Sosem használtam, aztán...
Na most kicsúszott a mikrofonod eladtam. Viszont. Csaba, mikrofon, elment a hangod.
Várj egy pillanatot.
Na most már jó?
Nem tudom, mi lelte.
Hirtelen, mint hogyha átváltott volna a laptopnak a saját mikrofonjára a hangod.
Aha. Pedig villogott nálam folyamatosan. Na mindegy, hát. Szóval volt szögkeresőm, azt mondtam, csak eladtam, mert sosem használtam. Az enyém az olyan volt, hogy csak oda tapasztalt tudtad nézni, aminek túl sok előnye azért nincsen.
Most... Igen, most változott egyébként a mikrofon fejtávolságod?
Nem.
Mert nagyon megváltozott a hangod. Na, majd meghallgatod visszahallgatod, teljesen mindegy. Na, mindegy, azt akartam...
Jobb vagy rosszabb?
Akkor elment, egy picit rosszabb volt, de most újra ugyanolyan, mint eddig.
Azt akartam szóval, mondani, hogy milyen igen, fotózni.
Nem, azt akartam mondani, hogy a bujkálós dolog, és ezek a dolgok akkor működnek igazán, ha őszinték. Uh-huh. Tehát ott van például egy gyér fűzfa, ami, hát látszik rajta, hogy ott van egy fűzfa, egy laikus számára minden fűzfa ugyanolyan. Én viszont tudom pontosan, hogy ez a fűzfa alkalmas arra, hogy átfotózzak az ágai között, vagy nem alkalmas. És odaérünk egy fűzfához, és akkor jajok, megörülünk neki, hogy jó, akkor ki lehet húzni a listáról ezt a képet, és egy csomó más lehetőséget meg elveszítünk, mert lehet, hogy hatféle dolgot meg tök jól lehetett volna ott fotózni.
Jaj.
Szóval én ezektől a listáktól ezért fázom egy picit. Ugyanakkor meg azt mindenképpen el kell ismernem, hogy a szolgáltató feladata, hogy az ügyfelét kiszolgálja.
De akkor tehát, összefoglalhatjuk, hogy jó, hogyha van ötlet, meg ha vannak keretek, de mindenképpen kell egy kis játéktér.
Hát meg beszélgess a fotóssal. Én minden egyes fórumon azt hirdetem, hogy beszélgess a fotóssal, és ne velem beszélgess.
Lehet egy ilyen lista, csak együtt állítsátok össze.
Igen, például. Tehát nem az a cél, hogy velem beszélgessetek, az a cél, hogy bárki milyen fotóst választatok magatoknak, beszélgessetek vele, ne önmagában a képeire, ne önmagában a portfóliójára hagyatkozó választatok fotóst, hallgassatok meg az ötletejetek vele, és legyen ez a módja a fotós kiválasztásának. Mert én nagyon sokszor kapom vissza, és pont tegnap előtt kaptam egy SMS-t. Annyiból állt az SMS-t, most már tudom, miért jó veled dolgozni. Smiley, smiley, smiley és pusz. És egy lány, modell lány írta, hogy írta, és visszaértem, hogy mi ez, majd elmondom. És két napig nyaggattam, hogy mondja már el, mert nem tudtam, hogy most gúnyolódik, vagy tényleg egy dicséret akar lenni. És egy 3 nappal később Facebookon várt egy jó hosszú üzenet, amiben leírta azt, hogy mennyire most egy másik fotóssal is dolgozott, vagy hát fotózta más, hogy mennyire kitűnik az, hogy én hogyan fényképezem, és például az a fotós, hogy fotóz. Tehát mennyire nagyon-nagyon, tehát nagyon hasonló minőségű képeket, vagy nagyon hasonló fotókat egészen más mentalitással és egészen más munkastílussal meg lehet valósítani. Más úton lehet elérni, és nem csak az a fontos, hogy mi lesz a végeredmény. Szerint én legalábbis hiszek abban, hogy nem csak az a fontos, hogy mi lesz a végeredmény, hanem hogy hogyan jutsz el oda.
Hát abszolút, egészen nem mindegy, hogy milyen élmény maga a fotózás.
Persze.
Van egy fotós, aki üvöltözik veled, hogy ide állj, oda állj. Vagy van egy fotós, akinek szemmel láthatóan semmi ötlete nincsen, és így csípületet kézzel dörzsögeti az állát, és közben gondolkodik, hogy hát most akkor most mi legyen, mi legyen. És lehet, hogy ott vagy te, és partnerként kezelve beszélgetnek egymással, és mind a három esetből megszületett ugyanaz a fotó, csak egészen más, hogy milyen a munkának a hangulata. Vagy talán mennyire akar szívesen veled újra dolgozni valaki.
Igen, és ezt hangsúlyozom, tényleg nem az a fontos, hogy velem kifejezett, hogy mindenki velem fotóztasson, hanem találjátok meg a nektek legmegfelelőbb fényképészt, mert a fotósnak is az a jó, ha olyan pár keresi meg, aki illik hozzá. Tehát én ezért
aki ilyenre vágyik.
Aki ilyenre vágyik. Én ezért is nagyon határozottan kommunikálom az összes kommunikációs csatornán ezt, mert én ilyen párokra vágyom. Nem azt a párt keresem, aki a legolcsóbb fotóst keresi, nem azt a párt keresem, aki ilyen sztáralűrökkel megáldott fotóst keres, mert vannak ilyenek is a piacon.
Nem a legextrémebb helyszíneken akarsz fotózni.
Nem a legextrémebb, így van.
Hol fotóztál? Repülőgép szárnyán, vagy mi volt?
Az piszok jó, és arra azért vagyok. A repülőgép szárnyán készítettünk nem jegyes fotót, hanem két kreatívot is csináltunk, és arra azért vagyok borzasztó büszke például, mert nagyon sok fotós fotózott abban az a Ferihegyen van egy repülőgép emlékpark, ahol, hogyha ügyesen beszélgetsz, akkor kiengednek az egyik TU-154-esnek talán a szárnyára, meg nem mondom. Egy régi Tupolyevnek a szárnyára ki lehet menni. És én sok képet láttam már abban az emlékparkban, ami készült, de ezek tényleg, most ez nem nagy képűség, ez tényleg kurva jók lettek, nagyon jó kis fotók lettek. Egy dolgot nem csináltam meg, és egy kollégánál láttam, hogy bevakúzta a repülőgép belterét, és ő a szárnyon állva fotózott befele. És a pár pedig, mintha ott utazna a gépen. Ha bennül, az zseniális volt. Tehát az nekem nem jutott eszembe, és nagyon tetszett, nem csak az ötlet, hanem maga a kivitelezés, ahogy vakúzta, ahogy komponálta. Az nekem az nagyon megfogott, és jó volt látni azt, hogy a rohadt életben nekem nem jutott eszembe. Na hát szóval akkor annyival összefoglalhatjuk, hogy érdemes együtt gondolkodni a fotóssal, amikor a kreatív fotózást tervezitek. A másik az, hogy mindig használjátok, az okostelefonokra lehet letölteni naplemente naptárat. Én mindig azzal kezdem az esküvői beszélgetést, és egyébként meg is lepődnek a párok, hogy én tudom, hogy augusztus 11-én mikor megy le a nap. Nem egy nagy ördöngösség, meg kell nézni az App Store-ban. Én ugye iPhone-os vagyok, de biztos vagyok, hogy Androidra is lehet ilyesmit.
Sunset. Kell fotózni fél órával előtte, fél órával utána?
Hát én azt szeretem, hogyha legalább igen, hát attól függ, mi a cél. Én jellemzően azt tudjuk csinálni, hogy legjobb esetben is, ha az esküvő napján van a fotózás, akkor a naplemente előtt másfél-két órával szoktuk elkezdeni, és naplemente környékén szoktuk abba hagyni. Aha. De hogyha van lehetőség rá, akkor a naplemente után még egy picit érdemes várni, és miután lement a nap, egy 10 perc nagyon szép fény szokott még lenni, azt érdemes használni, de nem vágyunk egyforma képekre, tehát van, aki erre egyáltalán nem vágyik, van, akinek ez szörnyű gics, másnak meg ez az álma. Tehát ezt nem lehet egyen szinten kezelni.
Új, régen mennyit foglalkoztam kék órában fotózással. Főleg épületeket fotóztam, vagy ilyen várost fotóztam kék órában, ami mondjuk még naplemente után, hát nem tudom pontosan megmondani mikor, de ilyen egy-két órával utána van.
Ezt imádtad.
Jaj, amikor igazából nem is óra, inkább egy 15 perc, amikor nagyjából annyira sötét az ég, mint a táj körülötte, mert később sötétebb az ég volt, nappal meg ugye világosabb, de van ez a kék órának nevezett, amikor egészen ilyen mély kék az ég is. Ja igen, szerettem akkor fotózni.
Ráadásul nagyon jó kontraszt ad a kék ég a városi sárgás világítással.
Igen, igen. Mesélj nekünk, mit fotóztál az elmúlt héten, Peti, ezelőttin, mert mindenki kíváncsi rá.
De amit meséltem neked, hogy vannak ezek a Valentin napi fotózások, aha, és az ötöshöz kötődő like szám miatt csináltam egy ilyen 50%-os kedvezményt, uh-huh, és előtte is nagyon sok volt az érdeklődő a fotózásra, de ez az 50% kedvezmény, ez nagyon megdobta az érdeklődők számát.
Ez tudatos volt, hogy 1555-nél csináltál játékot inkább, mert ez pont Valentin nap elé esik, vagy pont így?
Nem, 5000-nél elfelejtettem.
Aha.
Mert mással foglalkoztam, és úgy ugrott át az 5000-et, hogy nem figyeltem oda.
Ja.
És akkor gondoltam, hogy megcsinom 5500-nál, nem most 5500-nál se.
Ez jó, ha úgy pörög, hogy nem kell rá odafigyelni.
Hát nem, teljesen kiszámíthatatlan. Egyrészt a fizetős hirdetések nagyon rab, tehát van, amikor egy hétig nem történik semmi, tehát tényleg tehát 5-6, sőt, van amikor van egy pár dislike is, akkor csökkennek a követők. Aha. Aztán hirtelen van olyan nap, hogy 70-nel megugrik. Ez teljesen rapszódikus. Biztos, hogy van olyan Facebookos hirdetések kap specializált szakember, aki ennek a metódusát pontosan ismeri. Én csak tapasztalati úton mondom, vagy tapasztalati úton tudok rá reagálni.
Ezt úgy kell elképzelni a Facebook hirdetést, hogy nem csak egy szöveget adsz meg, hanem célcsoportot is. És igen, mi alapján fizetsz, ha rákattintanak, vagy ha megjelensz?
Többféle fizetési mód van, akit érdekel, szerintem nézzen utána, mert biztos, hogy sokkal jobban le van írva, mint hogy én el tudom mondani. Azt tudom, hogy hát, amiket amit én szoktam használni, az, hogy nő legyen 22-28.
Ennyire a nők döntenek a fotózásban, vagy ez?
Jellemzően a hölgyek az ügyfeleim, igen. A vállalati ügyfeleim esetében jellemzően férfiak keresnek meg.
Ah, de hogy esküvőn a nő dönt.
Esküvőn is, amivel az a fotózásnak annak az részén, amivel én szeretnék foglalkozni, tehát ez a privát fotós szerep, ami nekem nagy álmom, hogy ebben is befutott, vagy befutottabb legyek, abban a nő dönt. Tehát privát anyagok, privát fotózások készítésében nyilván hát a nő dönti el, hogy készített magáról egy fotósorozatot.
De esküvőn is jellemző, hogy a mennyasszony dönt?
Esküvőn is jellemző, hogy először a mennyasszonnyal találkozom, és később a lehetőség megismeri a vőlegényre. Mondjuk minden harmadik vagy minden második pár esetében van ott a vőlegény az első perctől. De mindig ő azért egy picit talán a háttérbe szorul a döntésben. Én az az érzésem, hogy ő a pénztárca, a nő pedig a szív. De, vagy a férfi a realitás, a nő pedig a szív. De változó, nagyon sokféle.
Megmondod, hogy legyen 24 és...
24 és 33 közötti intervallumot szoktam jellemzően megadni. Nekem az a tippem, 22, bocsánat, 22 és 33, én azt gondolom, hogy ők jellemzően az én ügyfeleim, vagy az ő barátnőik, mert az sem egyértelmű, nagyon sok esetben van olyan, hogy egy barátnőm talált a Facebookon, és azért írok neked. Lokalizációban nem, tehát ott nem nincs megkötés, annyi, hogy magyar nyelven beszéljen. Ez ami még megkötés.
Puh. A hirdetésed is magyarul van.
És hát nyilván ezért nincs értelme, persze.
Kiterjeszteni. És akkor az alapján fizetsz, hogy hányszor jelenik meg valaki oldalán? Az alapján fizetsz, hogy hányszor kattintanak rá?
Én a klikre fizetek. Nekem az szimpatikusabb, de biztos, hogy van olyan mód, amikor nem ez a hatékonyabb. Meg lehet hirdetni.
Az hova visz egyébként? A te oldaladra olyankor? Vagy
ez
felugrik egy hirdetés?
Be lehet állítani.
Aha.
Én az albumokhoz vitetem, attól függ persze, mit akarok kommunikálni, de jellemzően az albumokhoz szoktam vitetni a hirdetéssel, a klikkeléssel az embereket, hogy mindjárt a fotókhoz jussanak el.
És vannak ilyen egyéb kikötések, hogy legyen Palotta Pincsi kutyája, vagy hogy legyen eljegyzett?
Én ezt nem szoktam megadni. Nem, én ezt nem szoktam megadni éppen azért, mert építek a barátnőkre. Aha. Hogy nem feltétlenül az ügyfél talál meg, hanem sok esetben a barátnője, unokatestvére. Más különben pedig nagyon sokan nem töltik ki azt, hogy el vannak jegyezve.
Aha.
Az ügyfeleim feleit, ha megnézem, esetleg az esküvő után sokszor csak fél évvel kerül ki az, hogy megházasodott. Igen. Nem, persze nem mindenki jelöl be a Facebookon. Az is jellemző egyébként, hogy sokszor csak az esküvőhöz közeledbe jelölnek be személyes ismerősként, a jegyes fotózás után, vagy a kreatív fotózás után. De akinél látom, nem teljesen egyetlen nem egyértelmű, hogy valaki jelzi a külvilág felől, hogy egyben jár. Szerintem ez majd...
Szerintem az eskü az, ami így a rokonokról, meg családtagokról, meg barátokról szól, az eljegyzés, ami meg annyira privát és a két ember sajátja, hogy meg tudom érteni, ha valaki nem veri nagy dobra.
Aha, egyetértek. Egyetértek. Úgyhogy ez a tapasztalat, ez a gyakorlat. Ja, ezt is a fotózásról akartam mondani, nagyon nem tudom, hogy ez karmikus dolog-e, hogy a műteremmel egyszerre jönnek a műtermi melók, vagy én nagyon úgy éreztem, hogy már itt van az ideje, hogy műtermi fotóssá váljak, vagy sokkal többet dolgozok műteremben, mint korábban.
Kifinomuljon a műtermi fotózási készséged.
Igen, igen, és nagyon, nagyon erősen éreztem azt, hogy sokkal többet tudnék, hogyha jobb műteremben, vagy a sokkal jobb lehetőségeim volnának, mert korábban vagy bérműterembe fotóztam.
Amit nem vagy, ismersz annyira.
Amit nem ismerek annyira. Nem,
sajátban nem, kicsi volt.
Nem mozgok otthon, vagy a sajátom az mindig egy icipicit kicsi volt, igen. És
szerintem csak simán baromi szerencsés vagy. Megvan ez az állapot, hogyha szingli vagy, akkor nem tudsz sajózni, viszont hogyha lett barátnőd, akkor hirtelen minden szempár rád ragad. És most pont az ellenkező történik veled, hogy nem volt túl sok stúdió munkád, és ahogy lett nagyon jó stúdióhoz hozzáférésed, hirtelen csőstül jönnek a stúdió munkák, úgyhogy szerintem ez csak simán borzasztó nagy szerencse.
Hát hadd idézem Bergis Balást, a jó fotósnak mindig szerencséje van.
A jó kép, ez csak szerencse kell.
Igen. Igen, de a jó kép az egy életen át sajnos szerencse kell.
Na jó.
El kell kezdened fotózni valamikor, az is nagy mázli, hogy valaki hozzájut egy fényképezőhöz 18-20 évesen. Én például elég késő jutottam hozzá. Hát az egy kicsit sem, irigylem azokat a fotósokat, akik 21-22 évesen járnak ott, ahol én most. Nem biztos, hogy tudják úgy értékelni most, majd ők 30 évesen fogják értékelni, hogy...
Más, hogy milyen út van mögöttük. Tehát van, aki azért nagyon nagy szintre jut nagyon rövid idő alatt, valaki meg hosszú évekig próbálkozik, és nem lesz annyira jó. Tehát mindenkinek más, hogy mennyi van benne, mennyire tudja kihozni magából.
Hát meg igen, meg van, aki nagyon lassan fejlődik, de magasabb szintre jut, mint aki gyorsan az elején. Tehát ez tényleg ahány ember annyi szokás, vagy annyiféle karrier lehetőség. Meg a másik, ami nagyon veszélyes, az a kiégés. Tehát a fotósoknak szerintem arra nagyon nagy energiát kell fektetni, ők ezt mondtam már sokszor, hogy ne égjenek ki, hogy ne unjanak bele abba, amit csinálnak, hogy mindig megtalálják az új motivációkat, az új élményeket, az új szerelmeket, mert a fotózás azért szerelemről szól, tehát azt nem tudod szakmaként tekinteni. Vagy csak szakmaként. Na, az aktfotózás, igen, ezen a héten nem több aktsorozat is, a sorozat is készült.
Ez mind a Valentin nappal összefüggésben?
Igen, és az az érdekes, a maga a fotózás azzal összefüggésben, igen, de hogy minden, tehát elvétve készülnek a sorozatok a férfiak számára. Tehát akit megkérdezem, hogy kinek készül, jellemzően azt mondják a lányok, hogy maguknak. És nagyon
meg. Ez is tök érthető, amikor azt érzik, hogy most vannak jó formában, testileg, lelkileg rendben vannak, hogy szeretnék megörökíteni ezt az állapotot, tök érthető.
Hát meg szerintem a testkultúrához fotóztam, hogy nagyon emlékszel, meséltem, hogy ma olyat, meg ki is írtam Facebookra, hogy ma olyat fotóztam, hogy csak na. Volt egy ilyen Facebook posztom, amit régóta szerettem volna, és találkoztam ez azért volt nagyon, egyrészt nagyon jó volt, mert ez volt az első, egyike az első fotózásomnak a műteremben. A másik pedig, hogy egy olyan testkultúrával megáldott lányt ismerhettem meg, aki nagyon irigylésre méltó módon ismerte az előnyeit, az előnyös oldalait, előnyös oldalát. És azt hiszem, hogy ehhez
az tényleg nagyon ritka, szerintem.
És, igen.
Még a fotósnak is baromi nehéz észrevenni, hogy a jobb profilod az egy hajszállal előnyösebb, mint a bal, akkor menjünk rá inkább arra, vagy olyan az orrod, hogy innen világítva sokkal előnyösebb lesz, mint onnan. Tehát ez a fotósnak is baromi nehéz fölismerni, de hogy valaki ezzel teljesen tisztában legyen önmaga,
de
ez
nem
külön ritka.
Ez teljesen igaz, amit mondasz, és ez tényleg így is van, de nem csak erre gondolok, hanem hogy az egészséges önbizalomnak egy olyan magas fokát tapasztaltam, amit nagyon ritkán. Aha. És mondom ezt úgy, hogy azért nagyon sok emberrel találkozom, és nagyon sok szép nővel találkozom. És ehhez valószínűleg, tehát, na, és végre valahogy úgy is, amit mondani akarok, hogy a lányok azt válaszolták, sokan azt mondták, hogy maguknak készül a fotósorozat. Szerintem ez egy baromi jó dolog, mert mindenkinek szüksége van arra, hogy valamilyen visszajelzést, valamilyen tükröt kapjon a világból. És a tükör, az nagyon sokszor, a szűk környezetünk a tükör, ami nagyon sokszor torz. Mert irigység, féltékenység, kisítőség, egy csomó minden olyan dolog befolyásolja, ami egy fotózáson egyáltalán nem jelenik meg, hiszen én nem ismerem a modelljeimet. Előttem egy ember áll, akivel találkoztam előtte egyszer, beszélgettem másfél órát, és...
Van egy benyomásod, de nagyon messze jársz attól, hogy beadón is menj.
Így van, és én abszolút nyers valójában, és abszolút abban az aktuális pillanat hangulatában ismerem meg, és örökítem meg, és csak azt tudom megörökíteni, amit megmutat nekem. És ez gyönyörű. Ez nagyon jó dolog. Nagyon szép kihívás az is, amikor valaki úgy jön oda, hogy a párjának szeretne egy szép sorozatot készíteni, hiszen abban is nagyon nagy a felelősség, és nagyon szép. És nagyon szeretem csinálni, de amikor valaki magának, és magának fotóztat, az mindig egy kicsit talán...
Szerintem a kettőben több... átfedés, tehát azt mondja, hogy a pasiának,
biztos.
De magáról is szeretné igazából, hogy azt mondja, hogy magáról szeretne, de azért odaadja Valentin napra ajándékba.
Biztos vagyok benne. Ebbe egészen biztos vagyok, hogy van átfedés.
Nálunk a Valentin nap az úgy néz ki, hogy elárultam a mennyasszonyomnak, hogy étterembe szeretném elvinni, foglaltam asztalt, hogy az meglepetés, hogy hova, de hogy ne legyen akkora meglepetés, azt nem mondom, hogy étterembe, és így teljesen így láttam rajta, hogy így összetörik benne valami, és így néztem, hogy mi a baj, és így mondta, hogy hát, hogy így ő is foglalta asztalt, mert ő is étterembe akart elvinni engem Valentin nap alkalmából.
Van a Mekinek Valentin napos menüje?
Úgyhogy mehetünk majd külön-külön. Vagy egymás után.
Egymás után.
Itt egy előétel, ott meg csak egy desszert.
Gasztronapot tartotok.
Simán. Na mindegy. Be kellett ide szúrjam. Mennyire nehéz fotósként viszonyulni az ilyen szituációhoz? Tehát, hogy gondolom nem az történik, hogy megérkezik a modell, vagy nem tudom, belemenjünk ebbe, hogy mi történik egy ilyen fotósorozat készítésénél.
Persze.
Megérkezik a modell, és ledobja magáról az összes ruhát, és akkor te azt mondod neki, hogy tedd magad elé a kezed, és döntsd a fejed balra. Gondolom nem így kezdődik, hanem ugyanúgy én azt gondolom, hogy neki is ugyanúgy bele kell melegedni ebbe a szituációba, mint ahogy fotósként neked. Tehát egy aktfotózás mindenképpen megelőz egy ruhás.
Persze, mindig ruhás sorozattal kezdőm. Azzal kezdődik a műtermi jelenlét, hogy megkérem a modellt, hogy vegye le a melltartóját. Jön a sminkes, még a sminkelés előtt vegye le a melltartóját, hogy ez ne hagyjon nyomot, tehát későbbiekben, tehát a bőrről eltűnjön a melltartó nyoma. Arról nem is beszélve, sokszor beszéltünk már erről, hogy melltartó nélkül a nők felszabadulnak. 3, 4, 5, 10, 15, 20 perc szorongást egy nagymértékű felszabadulás követ. Ez nő válogatja. Utána megkérem, hogy én ilyenkor elhagyom a szobát, legyen szíves, kenje be magát testápolóval, tetőtől talpig, nyilván nyakig, tehát a sminket, ahova sminkelünk, oda nem kell testápoló. Ez azért fontos, hogy a bőr, különösen a térdhajlat, térdkalács, könyökhajlat nagyon fontos.
Hogy egy picit ki lehet száradva, ne legyen.
Hát az ki lehet száradva, meg a bőr is sokkal szebben mutat a fotón, hogyha nem szeretem a fényes, tehát ne olajos legyen, nem is használok ilyen testápolókat, nem használok barnit, teljesen csak natur testápolót használok.
Úristen, itt Angliában akkora divat a barnitókrém, és minden csak nagy... narancssárgának öltözve mászkál, és nagyon-nagyon rossz, és így látod a nyakánál, hogy a
tokájánál
így gyűrődik, és ott már így lekopott, ahogy odaizzadt, meg a füle mögött is fehér, vagy nem tudom, és ez egész nem barna, hanem ilyen narancssárga emberek mászkálnak borzasztó.
Tudom.
De ez a szolárium nem divat, itt a barnító kréma menő is.
Meg gyorsabb.
És vannak nem ilyen
nagyon
egész alakos lefújások, és így nem magadat kened, hanem beállsz mesztelő, mint egy álló szoláriumba, és így végigfújnak.
Wow.
Nem,
ez eskü előtt is senkinek ne jusson eszébe, mert minden, ami nem te vagy, az annyira idegenül fog hatni, hogy szarul fogod érezni magad. Tehát egy olyan konty, egy olyan smink, amit még soha életedben nem hordtál, szerintem elveszi
épp
az egésznek.
Elég, hogy a ruhát nem hordtad.
Igen, pont igen. Nem. És akkor még lekennek még barnitósprével, és akkor nem érted, hogy mik ezek a furcsa színek a fejeden, nem érzed magad kényelmesen, akkor feszengsz, akkor a fotók se lesznek olyanok, a vacsora se fog már úgy ízleni. És nyilván az a szerelem az ugyanaz, meg a házasság ugyanaz, de egy csomó energiát meg pénzt töltél abba, hogy jobban nézel ki, és az egész csak inkább ilyen karikatúrává válik. Nagyon ritkán történik meg ilyen.
Igen, elkezdesz saját magaddal foglalkozni. Ez olyan, mint hogyha valaki előadást tart, és mondjuk elkezd izzadni. Tegyük fel, hogyha nem törődik vele, akkor tudja tovább tartani az előadást, de elkezd azon feszengeni, hogy most nagyon izzadok, ez biztos látja a közönség is, nem
tudok most
mit csinálni. Akkor elkezd magára koncentrálni az előadása helyett, és akkor az egészet megeszi a fene.
Egyébként gondoltam arra, hogy az egyik podcastbe elhívok egy lányt, akit fotóztam.
Azt hittem, aki látott, mert barnitókrémet.
Az is jó ötlet, hogy kicsit beszéljen róla, hogy milyen. Mert egészen más simán lehet az, hogy fotózás után én megkérdezem, na, hogy érezted magad, mesélj. Egészen más, hogy válaszol nekem négy szem közt, mint mikrofon előtt.
Úgyhogy érzem, hogy lehet, hogy te úgy érezted, hogy ez baromi jó volt, és
aztán a mikrofon előtt jól leolt.
Ő meg úgy érezte, hogy...
Igen. Nem, hát nyilván mindenkitől meg szoktam kérdezni, hogy érezte magát. Ugyanúgy a fotózásnál ugyanazok a szabályok, mintha elmész masszőrhöz. Azonnal, amint valami kellemetlen dolog történik, vagy kellemetlen dologot kérnek tőled, vagy kellemetlen olyasmi, amivel nem érzed meg kényelmesen, nem komfortos a szituáció, azonnal szólni kell. Ne az legyen, hogy 3-4 percig csinálunk olyan dolgot, ami neked nem tetszik. Tehát tegyük föl.
Jól mondod ezt a példát a masszőrrel, tehát hogy így előtte meg kell beszélni, hogy mik az elvárások, mit akar kapni az egyik, mit akar adni a másik, mi fér bele, mi nem, akkor, és közben is lehet irányítani a másikat, hogy ott egy kicsit jobban masszíroz meg, vagy az ott fáj, azt inkább hagyjuk, és ugyanígy fotózásnál is gondolnak azok a területek, hogy ezt figyelj, ezt inkább ne erőltessük, mert oké, okay, hogy itt lógok fejjel lefelé a hintán, de nekem ez nem jön be.
Nem tetszik, igen. Hát meg előfordult az, igen, egyébként én is ez a víz benne, hogy én is masszőrnél tanultam ezt. Amikor elkezdtem tanulni masszírozni évekkel ezelőtt, akkor az első ilyen dolog volt, hogy megtanultam, hogy az első dolog, hogy el kell mondanod a modellnek hülye vagyok, annak, akit masszírozol, hogy amint valami kellemetlen, azt jelezze, és amint valami kellemes, nyugodtan mondja, hogy ezt még lehet nyugodtan még többet masszírozni, mert ez jó érzés, ez jól esik. Ez nem baj, ha van egy ilyen kommunikáció. Nem mindig szükséges, mert valamikor ez metakommunikatív szinten is működik, ez a fotózásnál is így van, de előfordult az, hogy fotózás közben annyira belelkesedek egy dologra, mert a fotós egész egyszerűen csak elsiklik amellett, hogy a modellje
jelzéseket küld,
csak nem ismerjük még egymást annyira, hogy ez nem kényelmes, és olyan dolgot erőltet, ami nem működik. Ez különösen aktfotózásnál, de talán sok aktnál sokkal kevésbé, sokkal inkább ezeknél a takargatós aktoknál lehet izgalmas. Tehát amiket én nagyon szeretek csinálni, például sminkfotókat sokkal kényelmesebb felső ruházat nélkül fotózni. Köszönöm, szóval mesztelen felsőtesttel fotózni, mert a dekoltázs is sokkal szebb lesz. Azon kívül egy mesztelen felsőtest, amit szépen kézzel, ruhával, árnyékkal, fénnyel, bármivel eltakarunk.
Csak simán lehagyod a képről.
Vagy csak simán lehagyom a képről, így van, a melbimbok fölött vágom a képet. Sokkal szebb lesz. Tehát ott, ha van rajtad egy melltartó, egy ruha, az már ott összenyomorgatja a melleket, már nem lesz olyan természetes. Igen, meg a hónajba is jellemzően bevág. Most például fotóztunk egy ruhával, egyszer nem tudtam más, hogy próbáltuk így ragasztószalaggal, új ragasztószalaggal tűzni, húzni, de annyira nem szerencsés módon vágott be a hónajnál, hogy ezt legszívesebben hagytam volna, de hát most kifejezetten az ügyfél kérése az volt, hogy
Abban a ruhában.
Hogy nem is abban a ruhában, hogy ő mesztelen felsőtessel nem szeretne a képeken szerepelni. Hiába eltakarja magát, az neki már más. Tehát azt ő nem akarja. Tehát ez fel sem erült bennem, hogy levegyük a ruhát. De nem sikerült jó. Tehát az a rész ott az problémás, azt még majd Photoshop-al meg kell oldanom. Uh-huh. Hogy az szép legyen. Tehát bejön a modell a műteremben, melltartót levenni,
testápoló,
és akkor
jön a sminkes,
elkészül a smink. Én akkor egyébként általában magukra szoktam hagyni a lányokat, tehát az, hogy ott álljak, tébláboljak fölöttük, nézzem, hogy dolgozik, annak semmi értelme
nincsen. Túl sokat nem tudsz hozzáadni.
Így van, túl sokat hozzátenni nem tudok, és mindig kérem a sminkes, de hát már nyilván összeszokott sminkesekkel dolgozom, hogy a smink elkészült előtt egy 4:10 perccel jelezze nekem, hogy akkor lassan...
Egy kisminkelni egy lányt, persze attól függ, de így van egy ilyen minimum idő, hogy azért 10 percen belül kész, akkor ott valami baj van?
Nem, ilyennel még nem találkoztam, inkább a nagyon hosszú sminkelés szokott problémát jelenteni. Egy másfél órás sminkeléssel az a probléma, hogy elfárasztja a modellt. Uh-huh. Tehát hallottam...
Átlagosan mennyi szokott lenni?
Átlagosan 35-55 perc között.
Az komolyan. Rövidebbre tippeltem volna laikusként, de még nem tudom, nekem nincsen sminkes tapasztalatom, nekem csak fodrász tapasztalatom van, hogy a fodrász, akihez járok, az így mit tudom, ilyen hajmosást nem számoljuk, csak amit vágással tölt, ilyen 10-12 perc alatt barom jól levágja.
Igen.
És voltam másik fodrásznál, akinek ugyanaz a művelet, kicsit gyengébb eredménnyel, több mint 45 percig tartott.
Hozzátéve, hogy...
Nem olyan tempóba dolgozott, és többször visszajött, hogy most ez így jó, vagy nem, vagy egyforma, vagy nem, kicsit még jobbról, kicsit balról, és baromi sok időt eltöltött vele.
Miközben egyre rövidebb lett a hajad.
Róka meg a sajt esett. Igen.
Igen. Szóval
hol tartottunk? Elkészül
igen, igen, amit nem szeretek, nagyon lassú
sprint.
Nem jellemző. Én nem bánom. Én azt szoktam kérni a sminkestől, hogy addig maradjon, ameddig érzi. És mivel összeszokott sminkesekkel dolgozom, ez tökéletesen működik.
De alapból nincsen jelen a fotózáson, tehát nincs más.
De én az elején kérni szoktam, hogy maradjon. Nem a modell előtt beszéljük meg, hanem mindig a sminkes ezt pontosan tudja, hogy mit kell csinálnia, hiszen mondom, összeszokott csapat vagyunk. Két-három.
Olyan modell jön hozzá, akinek ismeretlen vagy nem dolgoztatok még együtt, akkor lehet, hogy jobb, hogy így többen vagy
több. Pont ezt akartam mondani, hogy egy lány jelenléte szerintem biztonságérzetet ad a modelleknek, a lányoknak. Arról nem is beszél, hogy egy órát csacsogtak, és azért jó, mondjuk nem lehet sminkelés közben végig beszélgetni, de nagyon sok témát azért lehet érinteni, mert szoktam én azért hallani, mikről beszélgetnek, és néha jövök be a szobába is, mert rég a pasikon túl már a nem tudom milyen, hol lehet milyen cipőt venni, láttad a butikon azt a leértékelést, tehát mindenféle téma van. Hogy melyik körömlak, melyik rúzs, akkor én mit vegyek, hú, mi élik jól a bőrömhöz. Egyébként azt akartam mondani, hogy kevesebbre tippet a sminkelést, hogy nem konkrétan a festéssel kezdődik, tehát a bőrápolás az első lépés. A bőr lemosása, fú, most nem akarok belemenni, mert akkor ökörséget mondani, de nem kifejezetten a festéssel
kezdődik. Nem alapozóval kezdődik, hanem még azelőtt is jó sok lépés van.
Szerintem igen. Igen, mert én látni szoktam. Egyébként sok olyan terület van, amihez fotós szerencsés, ha ért. Szerintem ilyen például egyik a smink, másik talán a ruha. De hát az idő véges, a lehetőségek pedig végtelenek, úgyhogy
hú, így is. Szépen mondtad. Ha lenne címe a műsorunknak, ez lehetne a címe.
Van most már lehet címe. Igen, mert az új oldalon van a címnek egy lehetőség, tehát hogy van egy rész, hogy majd akkor ez lesz a címe.
Na jó, ezt föl is írom.
Köszi. Szóval elkezdődik a sminkelés, ja, még bocsánat, elfelejtettem, a smink elkészítés előtt, már testápolózva, kiválasztjuk a ruhákat. Tehát kanapéra, vagy van egy nagy asztalomra, kidobáljuk a ruhákat, kiválasztjuk, hogy mi az elképzelés, mi legyen, mi ne legyen, mivel legyen, hogy illik össze,
melyik. Ezt akkor felkészülés időt, hogy melyiket hogy képzeled el.
Persze.
Hogy az legyen egy ablak előtt ablakba beállítós, az legyen egy low key, az legyen bizony. Túl exponált high key, legyen már.
Bizony, és hát meg nagyon jó képet kapok a lányról is, akit fotózom, hogy milyen ruhákat hozott. Tehát nyilván az embernek az öltözéke azért beszél.
Na igen. És látszik tényleg, hogy milyen személyiség, hogy most...
Miket választottam abból, igen. Szoktam egyébként ezt jelezni, hogy lehetőleg olyan ruhákat hozzanak magukkal, amik melltartó nélkül működnek, ez nagyon fontos. Erről már nagyon sokat beszéltünk, tudom. Egyszer ez egy fontos dolog, ezért mondom el ennyiszer. Tehát egy melltartónak a formája sose lesz olyan szép, mint egy mellnek a formája. Ez törvényszerű. A fotózás pedig mindig nálam, legalábbis mindig ruhás képekkel kezdődik. Én nem csapok a lecsók között. Az is jó, igen.
De igen, mert össze kell szokjatok, meg neked is rá kell hangolódni az ő személyiségére is, viszont.
Hát, meg szintén biztonságérzetet ad a modell számára az, hogy látja, hogy hogyan viselkedem bele, hogyan nézek rá, hogyan dolgozom. Úgyhogy mindig ruhás fotóban kezdünk. Jellemzően a második, egy ilyen fotózás 3-4 ruhaszetből áll, amiből egy mondjuk takt. És több idő nem nagyon van rá. Egész egyszerűen azért, mert a...
Ti is, ha egy óra smink, akkor 3-4 ruhát, az 3-4 óra lefotózni, nem?
Hát azért több, sokat mondtál most, 2-3 óra inkább. Aha. Tehát összesen én nagyjából 4 óra alatt végzek mindennel. Tehát a hellótól hellóig az kb. 4 óra.
Az ajtótól az ajtó.
Ajtótól ajtóig kb. 4 óra. Persze modell válogatja, meg van, hogy bele nagyon elhúzzuk, vagy azért, mert lassan haladunk, vagy azért, mert nagyon úgy világítok, hogy egészen más. Tehát, ha nagyon más, hogy világítok sok szettet, akkor sok
pakolás. Sok idő az átállás.
Akkor sok idő az átállás.
Csinál a modell, amíg te átállsz. Pihen?
Pakol, pihen. Ruháit pakolgatja. Nem, hát azért annyi idő nem szokott lenni. Jellemzően nézi, hogy mit szerencsétlenkedek a lámpákkal. Tehát egyébként komikus szituáció általában, tehát olyankor beszélgetünk. Nem unalmas. Vagy hogyha a sminkes még ott van, mondom, tehát a sminkes általában addig marad, ameddig úgy érezzük mindkettő, ami maradnia kell, akkor, vagy mindhárman, akkor a sminkessel, vagy korrigálni tud a sminkes, ha szükséges, jellemzően az ajkaknál szokott lenni korrekciós igény, vagy hát ott kell jellemzően rúzs vagy szájfényt kell javítani, más nem szokott kelleni.
Problémás az öltözés, hogy el kell ilyen sminket, kell ilyen sminkendő?
Nem.
Az arcát, vagy nem, meg lehet oldani?
Nem, tapasztalatom szerint nem az. Aha. Tehát ez nem szokott gond lenni. Inkább a ruhák kiválasztása sokkal inkább. Ami még nagyon fontos talán elmondani, hogy öltözésnél mindig kimegyek a műteremből. Tehát egészen más dolog valakit egy olyan úgy mesztelenül látni, ahogy ő azt kívánja, tehát elém áll mesztelenül, meg egészen más dolog valakit hajlongás.
Kiszolgáltatott szituáció.
Igen, ez egy kiszolgáltatott szituáció, hogy veszi fel a ruháját, lehet, hogy nyújtózkodik, le kell hajolni az okniáért, hogy ha nincs már rajta budja, akkor megint egy kellemetlen dolog, hogy akkor most felén fordul, vagy tőlem elfordul, vagy hogy. Én ezt megelőzően, én teljesen természetes módon a vedett ruhát rögtön jövök, tehát ez egy teljesen természetes, ösztönös dolog.
Ja, múltkor mutattál egy olyan képet, még hogy egy olyan poszt, ahol ilyen, nem is tudom, valahogy googolásban volt a modell, vagy így térdelt, vagy nem tudom, de hogy az volt a lényeg, hogy semmi nem látszódott olyan, ami ne látszódna mondjuk a strandon, viszont mégis látszott, hogy teljesen mesztelen a modell, és egészen más hangulata volt ugye a képnek, meg más üzenete, hogy látszik ott oldalt egy bugyicsík, meg melltartópánt, vagy nem.
Igen. Én nagyon szeretem egyébként az anyaszült mesztelen fotókat. Szerintem szép. És a lehető legnemesebb módon szép. És nem azért, mert minél többet lássak egy nőből, nem ezért szép, hanem azért, mert ez nagyon tiszta.
Minél többet szeretnél látni, akkor széttett lábú fotókat csinálnál, csak azt nem szabadna aknak hívni, hanem az egészen más
kategóriát. Az egészen más, így van. Szóval a lehető legnagyobb betűvel írva szép. Tiszta. Gyönyörű, nem tudom, hogy lehet ezt még ragozni. Meg ott pont az egész lény ott olyankor megint csak nem túl filozofálva a dolgot, de kicsit ott, nekem ott olyankor újra megszületik egy valami. De nyilván azért, mert én életemben először látom, tehát egészen máshogy viszonyulok hozzá. De az a tapasztalatom, hogy aki esetleg vonakodik attól, még az aktfotózás, egyébként jellemző módon még az aktfotózás, tehát a fél aktnak nevezett akt, tehát bugyi marad esetben, az még egy általánosabb dolog. Tehát, és nagyon kevesen kérnek, vagy nagyon kevesen fogalmazok, hogy hajlandóak a bugyit levenni, vagy hát lényegesebben kevesebben, mint a fél aktról beszélünk, de akárhány esetben eddig megtörtént, hogy a bugyi is lekerült, még nem okoztam csalódást ügyfélnek, és nem az volt, hogy hú, de pornográf, hú, de csúnya, hanem valóban megtölti erővel, megtölti energiával a fotót. Isten tudja miért, tehát ennek pszichés okai is vannak. Ha fotózol...
Ez egészen biztos. Én gyakran gondolok arra, hogy nekünk ugye a melltartó lefétel az azért olyan érdekes, hogy azért izgalmas, mert úgy növünk föl, hogy alapvetően melltartó van a nőkön, tehát úgy járnak például strandra, hogy melltartó van rajtuk. Más kérdés, hogy régen sokan monokinisztek, manapság talán egyre kevesebben, de hogy abban gondolok bele, hogy vannak olyan vallások, ahol egészen más a test fedettségének a mértéke, tehát vannak az afrikai törzsek, ahol félmesztelenül jár mindenki, ott biztos, hogy egy mellátványa az egyáltalán nem olyan üzenetet hordoz, mint nekünk mondjuk. De igaz lehet ez a másik irányba, tehát vannak azok a népek, akik csadorban járnak, és teljesen fedve van a hajuk, tehát hogy se alul fölül, se homloktán nem lóghat ki haj. Azoknak mennyire furcsa lehet, hogy mindenki, aki rajtuk kívüli valláshoz tartozik a világon, ők pedig szabad hajjal járnak. Tehát az olyan, mintha mi egy olyan világban járnánk, ahol mindenki félmeztelen, mikor mi úgy nőttünk föl, hogy a lányok eltakarják a felső testüket.
Voltam, nem tudom, meséltem neked, hogy két hete voltam Hoppál Bori női testtudat oktatónak a MEL workshopján.
Nem mesélted.
Nem meséltem? Hát,
ez férfiaknak szólt, vagy nőknek?
Nem, ez egyértelműen nőknek szólt. Tehát most nekünk egyébként nem lenne hülyeség férfiak számára is hirdetni, miért, mert fogok Borinak beszélni, ezt a piacidést töltse ki. Egyébként meséltem neki a podcastről, meg is hívtam őt, és nagyon-nagyon remélem, hogy a következő adásra már végre igent mond, mert ez annyira jó csatolás lenne, nagyon jó folytatása lenne a témának.
Ez úgy, tényleg Bori... a férfiakra is, hogy felnőttként kezeljék a női mellett.
Ezután üzenem, Bori, légy szíves, mondjál igent a workshopra, a podcastre. Szeretnénk veled erről beszélgetni. És ezen a workshopon a női mell történelmi, ábrázolás történeti szociális, különböző egyéb módon való bemutatása zajlott, mind amellett, hogy beszéltünk a nő a mell biológiájáról, a fejlődés. A
fajfenntartásban a szerepe.
Hát az összes, tényleg az összes szexuális funkcióktól egészen tényleg a gyermek táplálásán át a mirigyállományig mindenféléről volt szó. Ketten voltunk férfiak. Én nagyon kíváncsi és nyitott ember vagyok, nagyon kíváncsi vagyok mindenre, és egyébként amikor én akartam még arról beszélni, hogy a fotózás, hogyan legyél fotós, első ilyen nagyon fontos dolgok, ezt most már nem fogom elmondani, majd a következő adásra hagyjuk. Annak apropójából...
Egy szó még mondja, hogy...
Igen, el fogom mondani azt az egy szót. Annak apropójául, hogy asszisztenst keresek, és érdekes módon többen is jelentkeznek, akik nem képeznek.
Aha.
De én kifejezetten olyan fotós asszisztenst keresek, aki érdekel, hogy fényképész legyen egyszer, és szeretné a szakma csinyedményet és gyakorlati tudást szeretni, mert ezt nyilvánvalóan elsősorban fotós mellett tudja.
Elkezdett akadni a hangod.
Furcsa.
Sajnos
közben. Az a lényeg,
de hogy szerintem ez asszisztens dolog, keresek. A fotós asszisztens, aki segít mondjuk beállítani a fényeket, az egy dolog, és a személyi asszisztens, aki mondjuk ügyfélkommunikációban, képek leadásában, nyomdára, elrohanásban segít, azt szerintem egy másik dolog, ezt megtalad egy személyben ezt a kettőt, az nem. Biztos, hogy baromi nagy dolog,
nem hogy
baromi jó, de lehet, hogy csak az egyiket tudod, és akkor ki kell találni, hova lőj.
Nem, kész konkrétan. Kénytelen vagyok megtalálni. Tehát két asszisztens nem fogok alkalmazni, aki nálam jelentkezik, és szeretne tőlem tanulni, szeretne műtermet használatot. Ugye az egyik deal az, hogy nálam műtermet lehasználhatod az asszisztens. Akinek ez buli, az annak vállalnia kell, hogy személyi asszisztensi. Igen, de annak vállalnia kell az is, hogy személyi asszisztensi feladatot is el kell látnia. Vagy találok ilyen embert, vagy nem, de fél megoldást nem fogok keresni, ebben egészen biztos vagyok, mert annak egyáltalán semmilyen területen nem vagyok a híve, de ezt ismered, vagy erről ismersz. És azt akartam
igen,
elmondani...
Szóval ilyen komplex skillsetet keresel, és lehet, hogy ilyet nem találsz, tehát lehet, hogy azt mondod, hogy te írod tovább is az üzleti leveleket, viszont valaki segít beállítani a fényeket.
De az a helyzet, nem a fények beállításában kezd segítség. Tehát cserébe, hogy valaki megírja az üzleti leveleimet, megtanulhatja, hogyan kell a fényeket beállítani. Tehát szerintem ez egy jó deal. Tehát én legalábbis 22 évesen borzasztóan örültem volna, hogyha egy ilyen lehetőség nyitott lett volna számomra, és nem volt. Tehát az a fotós, akit a mesteremnek tartok, és nem szereti, a nevét emlegetem, rengeteget tanultam tőle, egy-két-három alkalommal, amikor csak figyeltem, hogy mit csinál. Tehát, hogyha belegondolok abba, hogy több fotózáson ott lehettem volna, sokkal szervesebb része lettem volna az életének, hogy az mit jelentett volna, hát sokkal gyorsabb fejlődést valószínűleg. De mondom, ez is baromi sokat jelentett. És azt akartam elmondani, hogy nagyon kíváncsi ember vagyok, mondom ezt, hogy miért jelentkeztem erre a MEL workshopra, hogy talán a fotósnak a legfontosabb tulajdonság az, hogy nyitott és kíváncsi a világra. Tehát
meg ez biztos, hogy sokat hozzátesz ahhoz, hogy megértsd az ügyfeleidet.
És pontosan ezért. Ezt,
hogy mire van igényük, vagy mi az előnyös nekik, vagy miért szoronganak.
Pontosan ezért. És azt még azt elmondtam, hogy írtam bolynak, hogy elmehetek erre a workshopra. Szoktam, néha Barbie szokott neki videózni, meg egyszer-kétszer is fotóztam neki, meg amikor van egy könyve, a MEL beszélgetések. Googlizatok rá, ha érdekel. A szerző pedig Hoppál Bori. A könyv bemutatóra mentem fotózni, oda hívott el fényképezni, és meg volt hívva egy srác is, aki mint a csajozás doktora volt ott, azt hiszem, bejelentve. És neki kellett volna a női mellről beszélni a férfi szemmel, és 10-15 perc múlva Soma volt a moderátor, így lecsítította a srácot, mondta, akkor köszönjük, ülj a helyedre, és felhívtak engem, mint fotóst a színpadra, teljesen váratlan, tehát dolgoztam konkrétan.
Nem mondom.
De, akkor Péter, gyere, mert ugye Bori ismert engem, Péter, gyere, tedd le a fényköző, gyere csak fel a színpadra, mesélj nekünk a mellekről. Én zavarba voltam, mint az állat, de tök jó volt. Érdekes volt. Meg Somával ott találkoztam először, hatalmas jelenség.
Én nem találkoztam még vele, de igen, vicces. Szerintem elég szélsőséges lenni.
Igen. Megosztja a publikumot szerintem.
Egy megosztó.
Megosztó személyiség.
Na jó, de az kétségtelen, hogy tud vicces lenni.
Ja. Na és pont egyetlen dolog, amiért a Mel Workshopról elkezdtem beszélni, hogy például az egy, meséltek a nők ott, a felnőtt, meg felnőtt nők, fiatalabb lányok is meséltek a mellükkel kapcsolatos élményekről, és az egyik ilyen az volt, amikor aztán pont Bori mesélte, hogy külföldre utazott, talán az Egyesült Államokban ilyen diákcsereprogram fiatal korában, és Magyarországon egyáltalán nem volt divat, hogy 16 éves lányra melltatót adjanak, hiszen a legszabadabb dolog az, hogyha a keblek ringhatnak, és a legegészségesebb is egyébként, és az Egyesült Államokban kiutazom, amíg haza se jutott a család vele, de az első dolguk volt az, hogy elmentek egy bevásárlóközpontba, és azonnal melltatót adtak a lányra, mert ez micsoda eretnekség. Hát vagy most vagy elégetünk tűzön, mágián, hogy fölveszed ezt a melltartót. Tehát...
Hát ezek a kulturális különbségek, amit az előző adásban is feszegettünk, hogy lehet, hogy nekik a melltartó nélkül mászkálás az olyan, mint nekünk, nem tudom, amikor egy férfi szoknyában van, vagy mondjuk valaki félmeztelen.
Téged zavar, ha egy férfi szoknyában van?
Engem nem, csak azt mondom, hogy vannak ilyen kulturális különbségek, ami adott esetben kijöhet furcsán, vagy furcsán, főleg akkor, hogy Amerikában mész, és ott annyit tudnak rólunk, hogy valószínűleg így öt lón állunk egyszer, és így ostorral fogjuk a nőket.
És megkérdezik, hogy mi is amerikai betűvel írunk-e?
Simán egyébként, tehát alap, hogy megkérdezik, mert igen. Ott vannak a görögök, akik már nem amerikai betűvel, de mondjuk fölteszem neked azt a kérdést, Peti, hogy a litvánok ciril betűvel írnak-e, vagy latin betűkkel, és nem biztos, hogy fogod tudni a választ, de szerintem tök oké.
Nem is erre céloztam, hanem arra, hogy a nyitottság, tehát hogy nem attól vagyunk felnőtt emberek, hogy elfogadjuk a másik ember másságát szó szerint. És kíváncsian tekintünk rá, és megkérdezzük, hogy te figyelj, és te hogy éled az életedet, és milyen úgy párt találni, hogy meleg vagy, milyen úgy szemezni villamoson, hogy én tök evidens, hogy heteróként felszállok a villamosra, hogy egy csinos lány szemében nézek, és egymásra mosolygunk leszállás előtt, ez egy tök jó élmény. És melegként ezt te hogy éled meg? Tehát a legalapvetőbb kérdése az nekem legalábbis, ez egy nagyon alapvető, és egy milliárd ilyen kérdésem van, Csaba.
Szerintem ez általános, hogy baromi kíváncsi vagy a világra, tehát így baromi érdeklődő, és nyitott vagy a világra.
Nem ez a normális.
Azt akarom mondani, hogy az az általános, hogy a saját hozzáállásodat kivetíted, hogy szerinted mindenki vagy úgy áll hozzá, vagy ha nem is áll úgy hozzá, de úgy kéne hozzájön a világhoz, pedig szerintem baromira nem. Szerintem nagyon sok olyan ember van, aki leszarja a többieket, aki nem akar minden kérdést megválaszolni, és a saját kis dolgaival van elfoglalva, és nem érdekli, hogy másnak mi a problémája, másnak mi a motivációja, mást mit tesz boldoggá. Ami persze szomorú, tehát tök jó, hogy te állsz hozzá a világhoz.
Csak nem mondom, biztos, hogy, tehát nem könnyű. Tehát sokszor nehéz egyébként, tehát ami egyszerre felszabadul, az egyszerre kalitka is.
Túl sok szlogán nem fér bele a műsor címében. Döntsd el, melyik legyen.
De érted, hogy értem. Tehát, hogy egyszerre szabadság és egyszerre teher, kurva kíváncsinak lenni. Mert nem ismerhetsz meg mindent. Ugye van ez megint csak ez a tipikus szlogán, hogy minél többet tudsz, annál kevesebbet tudsz. Nem tudom, hogy van szó szerint, biztos, hogy nem így, mert nem hangzik jól. De...
Ami mindenre jó, semmire se jó.
Igen, az is jó. Képzeld el, költöztem át a műterembe, és szét kellett hozzászenni az íróasztalomat, és az egyik nadrágom zsebében találtam egy csavart. És nem tudtam, hogy honnan hiányzik. És így poénból belepróbáltam a fióknak a mechanikájába, onnan hiányzott a csavar, és az volt az. És fogalmam sincs, hogy került a gatyámba.
Nem tudtad zsebre. Ezek
nem emlékszem, hogy zsebre tettem, de ez a csavar, ez oda volt jó.
Figyelj, és nagyon klassz élményünk volt, amikor Pisti barátom betett a sínadrág zsebébe a kocsi kulcsát, ami pedig volt egy kicsi luk, de úgy látszott, elég nagy volt a luk ahhoz, hogy kiessen a kocsi kulcs, de nem hagytuk el a kocsi kulcsot, hanem a sínadrág bélése és a sínadrág külseje közé csúszott be a kocsi kulcs, úgyhogy bokatájon ott volt a kocsi kulcs, csak nem lehetett kivenni. És akkor jött ez a lakodalmakból ismert vezessük át a tojást a vőlegény lábán, játék, hogy el kellett kezdeni föltornászni a kulcsot, magának nem tudta rendesen, más meg nem akart oda engedni. Úgyhogy egy jó negyed órát keresztül szerencsétlenkedtünk, hogy föltornásszuk a kulcsot zsebmagasságban, ahol is valahogy nem sikerült oda találni a lukhoz a kulcsot, tehát valószínűleg ilyen több rétegű bélés volt, és átkerült egy olyan dimenzió kapon egy másik két réteg bélés közé. Hát álltunk kis ibakancsban, így néztük, hogy na most így itt maradunk örökre Ausztriában, vagy mi lesz. Egyébként el tudtam volna képzelni simán ott a sípen, hogy ott ragadjunk még egy pár hétre, hónapra.
Jó volt, ezt mondtad is múltkor.
Nagyon jó volt, igen. Nem sikerült kiszedni a kulcsot fölül sem, úgyhogy hagytuk újra leesni, és a kulcsa a saját magával, ami bent volt a nadrágból, és uh-huh. elkezdtünk is lukat farigcsálni a sínadrágon, és akkor egy kulcsnak már kilógott a vége, akkor így a sínadrág bélésének széttépésével végül sikerült megszűnni a kocsi kulcsot. Egy izgalmas 20 perc, fél órát töltöttünk el, többen térdelve a Pisti lába előtt, és próbáljuk megoldani a problémát.
Mennyire jó is az.
Parkolóban így két kocsi között ott valakik térdelnek.
Több férfit térdelek körbe egy másik férfit. Te hallod, mennyire jó
a simogatásával bíztatott minket.
Mennyire jó ilyenkor a key let's go megoldás, mi? Tehát oda kell csak érinteni a kulcsot, vagy elég, ha a kocsin belül van a kulcs, és már nyílik az ajtó. Aztán majd otthon kioperálod.
Lehet az a...
Te mondtad, hogy az egyik Ford, talán a Kugában, konkrétan a pohártartóba kell beletenni a kulcsot ahhoz, hogy működjön az autó, hogy beinduljon?
A Kugát béreltünk, hogy a pohártartóba kellett elhelyezni a kulcsot.
De várj!
Viszont nem tudtál poharat beletenni, de ez valami utólag beépített hülyeség volt.
Pont ezt akartam kérdezni, hogy ezt úgy mondták nektek, hogy a pohártartó, vagy tapasztalati úton?
Nem, mondták, hogy oda kell tenni, és akkor tudsz indítózni, különben nem is tudtál indítani.
Aha. Hát ez szerintem utólagos dolog lehetett, mert most vezettem Mondeót is, mert nem vezettem, ültem Mondeóba is, ami ilyen key let's go-s volt, meg ugye anno a hibrid, mi volt az? Prius. Akárhányszor látok azóta a hibrid Prius, mindig kicsit elfog a borzongás. Nagyon jó volt az autó. Nagyon drága is egyben. És hogy mennyire jó volt ez a key let's go megoldás, pedig én előtte fáztam tőle. Egyáltalán volt szimpatikus.
Hát ez olyan, mint a TV távirányítója, hogy igazából nincs rá szükség, de ha van, akkor meg tök kényelmes.
Hát azért a TV távirányító, nem tudom. Tehát...
Azt mondták, amikor az elsők megjelentek, az első távirányítók, akkor azt mondták a kritikusok, hogy jó, persze, de hát igazából tökre nincs rá szükség. Aztán így kiderült, hogy baromra van, és nagyon
hát
rossz,
igen,
ha megszoktad, akkor nagyon rossz utána nélkül legyen. De én emlékszem gyerekkoromból, amikor én voltam legkisebbként az ügyeletes, hogy váltsak csatornát, vagy állítsak hangerőt, és akkor mindig mászkáltam a tévéhez, és nem volt az a probléma.
Aha.
Ez ugyanolyan, mint egy automata garázskapu, hogy lehet élni automata garázskapu nélkül is, meg milyen kényelmes, csak megnyomod a gombot, és nyílik.
Bizony. Sír. Jól lejutottunk megint az aktuatózástól az automata garázskapukig.
Na igen, hosszú utat jártunk be. Fölírtam egy-két témát, csak kezdünk kifutni a műsoridőből, de ezeket akkor majd áttesszük következő adásra.
Engem a holdra szállásról olvasom?
Nem beszéltem. Igen. Beszéljünk róla? Melyik? Itt van három téma, te is látod, válasz ki egyet.
Tudod, a holdra szállás most felizgattál vele. Mit akarsz ezzel?
Még átküldtél már egy olyan fotót, ahol egy modern...
Jó, azt be kell linkelni akkor, jó? Azt...
A modellnek nevezett lányul a World Trade Center előtt, ahogy éppen beleszáll az első repülő 9-11 idején, és ezzel kapcsolatban te azt írtad, hogy mennyire durva, hogy pont ott fotóztak. Én meg azt írtam, hogy bár néztem, és eléggé stimmel a nap állásának az iránya, meg nincsen durva photoshopolás nyom, tehát hogy így profi meg van csinálva a dolog, de hogy szerintem simán lehet, hogy Photoshop az egész. Tehát, hogy nem történt ilyen kép, meg ha történt, miért 10 évvel később kerül elő, stb. De... Azzal kapcsolatban oda akartam eljutni, hogy az emberekben van egy ilyen általános igazság érzet iránti vágy, hogy tudniuk kell, hogy ez most photoshopolt kép, vagy tényleg ott ült ez a lány akkor, és hasonlóan tudniuk kell valamiért az embereknek, hogy most volt holdra szállás, vagy nem, és tökre izgatja a fantáziájukat, pedig jobban belegondolva túl nagy hatása nincs az életünkre. Tehát igazából akár volt holdra szállás, akár nem, a mi kis életünk ugyanúgy megy tovább, ugyanúgy zajlik. És mégis így keressük az ilyen igazságot.
Ezzel kapcsolatban mondok azt tudom elmesélni neked, amikor főiskolás voltam és már fotóztam, rendszeresen jöttek oda hozzám, hogy van-e olyan program, ami megmutatja, milyen volt a Photoshop előtti kép. Mert a Barátok köztből az egyik szereplő, Barbara talán?
Konta Barbara.
Konta Barbara, akkoriban jelentek meg fehér neműs sorozatok, és hogy nagyon kíváncsiak, hogy néz ki a Photoshop nélkül. Uh-huh. És ez teljesen a feltételezés, a kérdés is szerintem teljesen abszurd, kezdjük ott. Még ha lenne ilyen program, akkor is abszurd lenne. És hát nyilván, hogy lehetne ilyen program, tehát nem létezhet ilyesmi jelen pillanatban. Egyébként most, hogy megnézem a képet,
akkor lehetne.
A VTC melletti épületnek a redőzése azért elég gyanús például. Ott valami nem stimmel.
Hát annyira rossz minőségű a kép, hogy az ilyen JPEG artifact is lehet, úgyhogy tényleg nehéz megmondani. De nekem ott van a lényeg szerintem, hogy mindegy, hogy az a kép eredeti vagy sem.
Igen, pont ezt akartam ezzel mondani, amikor linkeltem neked, hogy átküldtem, hogy nekem borzasztó erős egyébként. És nem az az üzenete, hogy hú, ott volt egy modellfotózás. Egyébként nem is modellnek tűnik a lány, a haja is szana szétáll, nézd meg a nyaklánc van a nyakában. Tehát jelen, lehet, hogy mondjuk a sminkes volt, tehát ezt nem írja senki, de a kommenteket megnézed a kép alatt, és bár lehet, hogy nem a kommentes verziót küldtem át neked, de a lényeg az egésznek az, hogy a helyzet érdekessége, hogy mindenki csinált akkor valamit.
Igen.
Tehát, hogy emberek kutyát sétáltattak, fodrásznál voltak.
Hát ez ugyanolyan gondolat, mint hogy most ebben a pillanatban hány millió ember ül éppen repülőn. Tehát, hogy éppen repül valahonnan, valahova fönt, van a magasban.
A kedvenc ilyenem egyébként a Part című filmben hangzik el, amikor a Leonardo DiCaprio a francia csajt fűzi, és nézik a távcsővel az eget, és el tudod képzelni, hogy esetleg egy másik bolygón egy pár éppen minket képzel a távcsővével, vagy valami hasonló nagy duma.
Ja. Na igen. Van a Határátkelők nevű blog, nem tudom, azt ismered-e, ahol ilyen külföldre szakadt hazánk fiai írnak, egészen különböző rétegek.
Egy időben olvastam, igen.
Van ilyen, mit tudom én, szingapúri befutott üzletember, aki ott keresi szét magát, meg van, aki kiment Londonba mosogatni, úgyhogy tényleg ilyen mindenféle réteg írja, hogy milyen a külföldi tapasztalata. Van, aki leírja, hogy kiment, nem bírta, hazajött. Ilyen élmény, közösségi élmény megosztás, hogy kinek milyen a külföldön élés. És ott volt egy ilyen bejegyzés, ahol egy norvégiai olajfúrótornyon dolgozó srác itt nagyon részletesen, hogy milyen olajfúrótornyon dolgozni, milyen karrier lehetőséged van, mennyit kereshetsz, hogy néz ki a torony, mennyire gáz, hogy egy hónapig ott vagy, aztán két hetet szabad vagy, és akkor mehetsz bárhova, de milyen jó, hogy sokat keresel. És nagyon részletesen leírta, és egyszer csak kiderült, hogy kamu volt az egész, és az emberek így borzasztóan fölháborodtak azon, hogy milyen dolog élt kamúzni. Talán a fényképek, amiket beszúrt a cikkbe, azt buktatta le, hogy máshonnan valók. És annyira részletesen leírta, hogy bocsánat, hogy telefonot. Annyira részletesen leírta, meg annyi dolgot megtudtunk belőle, hogy tényleg milyen lehet egy ilyen olajfúrótornyon élni, hogy nekem nem volt zavaró, hogy ez csak összeszedett információ, és egy ilyen tudásgyűjtemény, és nem az ő személyes saját tapasztalata. Tehát nekem ettől nem volt kevesebb, de a kommentekből az látszott, hogy az embereket borzasztóan felháborított, hogy mekkora szemétcsaló.
Engem is zavart volna valószínűleg. Valószínűleg azért, mert ugye nyilván nem vagyunk egyformák, én abszolút elképzeltem volna az ő életét. És valószínűleg rosszul lesz, mint hogy egy film elején, ha beülök egy filmre, akkor pontosan tudom, hogy egy fikciót látok. Még amikor a újságírónak tanultam, egyből a gimi után ilyen OK és fasság kapcsán, nem tudtam hova tanuljak tovább, és beiratkoztam egy OK és újságíró iskolába, akkor ott volt az egyik kurzuson, hogy levetítettek előttünk egy ilyen filmet, ami akár dokumentumfilm is lehetett, meg akár fikciós film is, és a végén kellett szavazni, meg kellett beszélnünk, hogy ez vajon melyik. És a lényege az volt, hogy a modern média eszközeivel mennyire könnyű a megtévesztés.
Aha.
Nem szorosan kapcsolódik a témához, de azok az emberek, akik a kevésbé racionálisak, tehát akár szabadabban száll a fantáziájuk, vagy szívesen képzelik el magukat mások helyébe, el tudom képzelni, hogy csalódásként ér egy olyan dolog, amiről azt képzelték, hogy ez valóság.
És az a baj ezzel, hogy a valóság az borzasztóan képlékeny, tehát mit nevezünk valóságnak, és mit nem. Tehát egy hírben teljesen ki lehet csavarni a valóságot, és át lehet fogalmazni. Tehát azért nehéz ezt mondani, hogy az most igaz, vagy nem igaz. Jó, mondjuk a holdra szállás az elég kézzelfogható, hogy most így vagy volt, vagy nem. De nagyon sok olyan van, amikor egy hírcikk az nagyon sokat tud felríteni, úgyhogy közben még őszinte marad.
Én azt nem értem a holdra szállás kapcsolatban, mert engem nagyon érdekel a repülés, borzasztóan érdekel az űrkutatás. Rendszeresen olvasok folyóiratokat, cikkeket ezzel kapcsolatban. Nagyon érdekelnek az ilyen elfelejtett technikák, ilyen például az oroszok űrrepülőgépe, a Burán, ami az első olyan űreszköz volt, ami teljesen automatikusan a kilövés első pillanatától a visszatérés utolsó pillanatáig emberi beavatkozás nélkül tudott missziót végrehajtani. Soha nem volt éles misszióban bevetve, elfogyott az oroszok pénze. Alapvetően egyébként egy Space Shuttle koppintás volt. Eltérőek a források, hogy mennyire volt együttműködés az amerikák és az oroszok között, és mennyire volt nem hivatalos koppintás. Uh-huh. De ez ilyen dolgok borzasztóan érdekelnek, de ilyen az oroszoknak a helyből felszálló gépe, azt hiszem JAK-39-es a neve, ami a Brit Harrier mintájára működik, aztán nagyon-nagyon rossz volt a baleseti statisztikája, ezért nagyon hamar kivonták az orosz flotta kötelékéből, de az volt az első olyan repülőgép, amelyiken olyan automata katapultrendszer működött, ami a pilóta beavatkozása nélkül az utolsó pillanat előtti pillanatban kilőtte a pilótát a repülőgépből. Egyébként lehet, hogy ezzel is összefügg a nagyon rossz baleseti statisztika. Tehát engem borzasztóan érdekelnek az ilyen dolgok, ezért nagyon sokat olvastam annó egyébként ez ilyen 10-15-20 éve volt nagyon nagy téma, hogy kamu volt-e a holdra szállás. Az internet megjelenésével az első weboldalak közt már volt ilyen, uh-huh. ilyen weboldalnak ez volt a témája, és akkor lehetett letölteni olyan filmeket, hogy ott...
Most már nagyon érdekel, hova akarsz kiukadni ezzel.
Igen, igen. Hogy lehetett letölteni olyan filmeket, ahol azt láthattad, hogy ott az ember ugrál az holdon, és egyszer csak egy lámpa állványi bedől a képbe. És hogy ez mind bizonyíték, hogy ez azon a helyszínen készült ez a filmfelvétel, ahol valójában a hold fotókat készítették, és engem az érdekel borzasztóan, hogy ki veszi az energiát, kinek áll érdekében például a holdra szállást kamuként feltüntetni, és itt akkor mindjárt...
Valaki eleve nem hisz benne, és akkor
mindjárt állást
keres olyan bizonyítékokat.
Jó, csak... Sokkal, igen. De egyrészt a bizonyítékok azok gyártottnak tűntek számomra, tehát hogy fék bizonyítékok, kamu bizonyítékok voltak. A másik meg, hogy teljesen logikusan gondolkozva sem bizonyít semmit az, hogy összedőlt egy lámpa állvány, hiszen egyrészt gyakorlótér is lehetett, amonnan a film származott, másik filmfelvétel is lehetett, tehát nem tudjuk, hogy melyik filmnek a verk vagy gyártás alatt készült felvételeit láthattuk ott a YouTube-on. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon lebutított verzióban, nagyon fekete-fehér, nagyon szemcsés változatban.
De pont ez a lényeg szerintem, hogy nem olyan lényeges, hogy most igaz vagy sem, mert úgyse tudjuk bizonyítani egyrészt, másrészt pedig nem nagyon befolyásolja a mi életünket.
Egyébként az űrkutatásnak kapcsolatban van egy csomó ilyen rejtélyes mondat. Ilyen például a Houston, we have a problem, amit egy időben SMS jelző hangként is funkcionált a telefonomon. Ez valójában így hangzott el, elhangzott-e. Meg azt hiszem, hogy Armstrongnak volt egy olyan mondata, a matek tanár, a teljesen nyilvános és nyílt NASA kommunikációban, amit ráadásul élőben közvetített az amerikai televízió, kiköszönt a matek tanárának, vagy a volt osztályfőnökének.
Good luck, mister, akárki.
Igen, igen, vagy csak a szomszédjának, nem tudom, aki a felesége azt mondta, hogy majd akkor lesz orális szex, hogyha a szomszéd gyerek a holdra jut.
És... ez mondjuk aranyos városi legenda, igen. Ja. Mind csak nem tudjuk, hogy igaz-e vagy sem.
Egyébként olvastam, igen, olvastam, hogy ennek utána a menő cikket egy 5-6 éve, és hát az szerint igaz volt, de valószínűleg...
Hát az a baj, most valaki behozott a céghez egy olyan könyvet, hogy nem tudom, 1000 tény, amit nem tudtál. Aha. És le van benne írva egy csomó ilyen, nem tudom, ők tényleg
megint
állítják,
telefon,
hogy...
telefon. Valami recseg, bocsánat.
Most már kidobom az ablakon. Szóval, hogy le van írva tényként egy csomó olyan dolog, amit nem tudtál, például, hogy Amerika nem Amerigo Vespucciról kapta a nevét, hanem nem tudom kiről egy másik Amerikán a nevű, nem tudom kilyen illetőről, és hogy miért. És nem tudom, hogy mennyivel tényszerűbb az, hogy ott a könyvben leírják. Tehát attól nekem ugyanúgy egy ilyen sötét folt marad, és nem fogom tudni rá a választ. Hogy volt egy ilyen tudásom, most meg adnak egy ilyen ellentétes érvelést.
Valószínűleg a technika úgy érzi, hogy nekünk be kéne fejeznünk 1 óra 28 percnél, mert semmit nem hallok belőle, tehát egy hatalmas nagy zúgást. Nem tudom, hogy a mikrofonot készít, csinálja, a telefonot csinálja, vagy a most dolgok összejátszanak. Tedd, légy szíves, airplane módra a telefonod?
Biztos, hogy fog hallani.
Nem baj.
No, no, no.
Jó. Hát én nem hallok semmit, én Láng Péter voltam.
Most sem, sziasztok. Most sem hallasz még semmit.
Hát nagy zúgást.
Az nem olyan, nem olyan jó. Jó van Péter, adjuk itt abba, és innen folytatjuk jövő alkalommal.
Oké, várom a felvételt, szia!
Hello, hello.